From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciáját látják. A templom téren Salt Lake City-ben található konferencia központból, melynek beszélői az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
Henry B. Eyring, first counselor in the first.
Ezt az ülést Henry B. Eyring, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ezen a húsvét reggelen. Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciájának negyedik ülésén, amikor szabadítónk Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Thomas S. Monson elnök, aki ezen az ülésen elnököl, engem kért fel, hogy levezessem az ülést. Köszöntjük mindazokat, akik jelen vannak a konferencia központban, és azokat is, akik a világszerte lévő szövegközpontokban, illetve rádió, televízió, vagy az internet segítségével követik az eseményeket. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Az orgonán Clay Christiansen és Andrew Unsworth játszik. A kórus az imént az Ezen a fenséges napon című himnusszal nyitotta meg az ülést. Most pedig elénekli a Ma Krisztusunk feltámadott című himnuszt. Ezt követően a nyitóimát Kenneth Johnson elder mondja majd a 70-ektől. A nyitóimát követően a kórus elénekli az Ő a Krisztus című éneket.
Eternal Father in heaven.
Örökkévaló mennyei atyánk. ezen a húsvét reggelen. Örömmel adunk hálát a te szeretett fiat feltámadásának, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának, mely megadta nekünk az örök élet ajándékát, megadta ezt az egész emberiségnek, és hálásak vagyunk az ő engesztelő áldozatáért, hogy a bűnbánat által igényt tarthassunk a kegyelemre, és élvezhessük a megbocsátás csodáját. Atyán, kimádkozunk, hogy ezen a konferencián elhangzó szavak, és a zene, melyet hallunk, segítsenek reményt adni a nehéz szíveknek, és békét hozni a feldúlt gondolatoknak. Kérünk, Atyánk, hogy erősítsd meg a hitünket, és segíts, hogy szolgálhassuk a társadalmunkat. Segíts azoknak, akik most a katonaságban, a hadseregben szolgálnak. És kérünk, hogy áld meg most a te hírnökeidet, a misszionáriusokat, hogy védelmedet élvezhessék, és a hit övezze őket. Örömmel ünnepeljük az evangélium visszaállítását, és felismerjük Joseph Smith proféta hihetetlenül nagy szerepét ebben. Nagyon hálásak vagyunk a te kiválasztott szolgádért, Thomas S. Monson elnökért, akit teljes szívünkkel támogatunk. Imádkozunk az összes felkent szolgádról és az ő családjaikról, hogy ők is áldást kaphassanak az ő életük jóságáért, és az ő elkötelezettségükért a te ügyedben. Atyánk, a legnagyobb vágyunk az, hogy egyek lehessünk veled, hogy úgy lehessünk egyek, ahogyan te és a te fiad egyek vagytok. Ez a mi imánk. Jézus Krisztus szent nevében, a szabadítónk nevében, és megváltónk nevében. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt Richard G. Scott Elder követi a 12 apostol kórumából. Ezt követően pedig Donald L. Hallstrom Elder szól hozzánk a 70-ek elnökségéből.
A story is told that during the bombing of a city in World War II,
történt, hogy a második világháborúban az egyik város bombázása során egy nagyméretű Jézus szobor súlyosan megsérült. Amikor a városiak megtalálták a szobrot a romok között, nagyon elkeseredtek, mert ez a szeretett szobor jelképezte a hitüket és Isten jelenlétét az életükben. A szakemberek helyre tudták hozni a szobor nagy részét, de a kezei annyira megsérültek, hogy azokat már nem lehetett restaurálni. Néhányan azt javasolták, bízzanak meg egy szobrászt, hogy faragjon hozzá új kezeket, de a többség azt szerette volna, hogy hagyják úgy, ahogy van, örök emlékeztetőül a háború tragédiájára. Végül a szobor kezek nélkül maradt. A város lakói azonban a Jézus Krisztust ábrázoló szobor alapjára kitettek egy táblát, ezzel az egyszerű felirattal. Ti vagytok a kezem. Ennek a történetnek van egy mély értelmű tanulsága. Amikor a szabadítóra gondolok, általában kinyújtott kézzel látom magam előtt, amint éppen vigaszt, gyógyítást, áldást és szeretetet ad. És ő mindig felemelő, sohasem lekezelő módon beszélt az emberekkel. Szerette az alázatos és szelíd embereket. Köztük járt, őket szolgálta, reményt és szabadulást ajánlva nekik. Ezt tette a halandó élete során, és ezt tenné, ha ma köztünk élne. És ezt kell tennünk nekünk is, az ő tanítványaiként, és az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza tagjaiként. Ezen a gyönyörű húsvét reggelen, a gondolatainkkal és a szívünkkel hozzáfordulunk, Izrael reményéhez és a világ világosságához. Miközben megpróbáljuk követni az ő tökéletes példáját, kezünk az ő kezévé, szemünk az ő szemévé, szívünk pedig az ő szívévé válhat. Nagyon megérint az a mód, ahogy az egyháztagok segítő kezet nyújtanak másoknak. Amikor az önzetlen áldozathozatalról és túláradó könyörületről hallunk, szívünk megtelik hálával és boldogsággal. Ragyogó világosság vagytok a világ számára. A jóságotokról és könyörületetekről ismernek titeket. Sajnos időről időre hallunk olyan egyháztagokról is, akik elcsüggednek, és így többé már nem járnak az egyházba, és nem vesznek részt a gyűléseken, mivel azt gondolják, hogy már ott nincs helyük. Kisfiú koromban Németország romokban hevert a második világháború pusztításai miatt. Rengeteg ember éhezett, sok volt a beteg és a haldokló. Nagyon jól emlékszem azokra az emberbaráti étel és ruhaszállítmányokra, amelyeket az egyháztól Salt Lake City-ből érkeztek. A mai napig emlékszem a ruhák illatára és az őszi barack konzerv édes ízére. Voltak olyanok, akik azért csatlakoztak az egyházhoz, mert abban az időben valamit kaptak tőle. Néhány egyháztag lenézte ezeket az új megtérteket, sőt, kitaláltak nekik egy gúny nevet is, Büchsen Mormonen, vagyis konzervmormonoknak hívták őket. Nehezteltek ezekre az új egyháztagokra, mert abban a hitben voltak, hogy amint kielégítik a fizikai szükségleteiket, eltávoznak. Voltak, akik tényleg elmentek, de sokan maradtak. Ők jártak Isten tiszteletre, megízlelték az evangélium édes ízét, és érezték a gondoskodó fivéreik és nővéreik ölelését. Felfedezték az otthonukat. Jelenleg 3-4 nemzedékkel később nagyon sok egyháztag tudja visszavezetni az egyháztagságát ezekhez a megtértekhez. Remélem, hogy mi szívesen látjuk és szeretjük Isten minden gyermekét, beleértve azokat is, akik másképp öltöznek, beszélnek, másképp néznek ki, vagy másképp tesznek dolgokat. Nem jó az, ha azt éreztetjük másokkal, hogy nem egyenértékűek velünk. Emeljük fel a körülöttünk lévőket. Szívélyesen nyújtsuk ki feléjük a kezünket. Forduljunk olyan alázattal, könyörülettel és jószívűséggel az egyházban lévő testvéreink iránt, hogy érezzék, hosszú idő után végre otthonra találtak. Amikor kísértést érzünk, hogy másokat elítéljünk, gondoljunk a szabadítóra, aki szereti a világot, olyannyira, hogy leteszi saját életét, hogy minden embert magához vonzhasson. És ő azt mondta, jöjjetek én hozzám ti mind a földnek szélei, mert minden ember kiváltságos, az egyik éppen úgy, mint a másik, és senkit nem tilt el. A szentírások olvasása közben azt vettem észre, hogy a szabadító azokat feddi meg a leggyakrabban, akik a vagyonuk, a befolyásuk, vagy a látszólagos igaz lelkűség miatt túlságosan nagyra tartják magukat. A szabadító egyszer két olyan emberről tanított egy példázatban, akik imádkozni mentek a templomba. Az egyik, aki tiszteletben álló farizeus volt, így imádkozott. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A másik ember, aki megvetett vámszedő volt, távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És Jézus így szólt, mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Az igazság az, hogy mindannyian vétkeztünk és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Mindannyiunknak szüksége van az irgalomra. Az utolsó napon, amikor Isten ítélőszéke elé szólítanak bennünket, vajon nem abban fogunk reménykedni, hogy bocsánatot nyerünk a rengeteg tökéletlenségünkre? Vajon nem azért fogunk epekedni, hogy átöleljen bennünket a szabadító? Számomra azt tűnik helyesnek és helyénvalónak, hogy azt nyújtjuk másoknak, amire saját magunk is hőn vágyunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy fogadjuk el a bűnt, vagy ne vegyünk tudomást a gonoszról. A nagy igyekezetünkben azonban néha összetévesztjük a bűnöst a bűnnel, és túl hamar és túl kevés együttérzéssel ítélünk el másokat. Modernkori kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a lelkek értéke nagy Isten szemében. Egy másik lélek értékét körülbelül annyira tudjuk meghatározni, mint amennyire a világegyetem kiterjedését. Egy másik lélek értékét nem tudjuk meghatározni. Minden ember, akivel találkozunk, VIP személy mennyiatyánk szemében. Mihelyt ezt megértjük, azt is elkezdjük megérteni, hogyan kell bánnunk a fele barátainkkal. Egy asszony, aki éveken át tartó megpróbáltatásokon és szomorúságon volt túl, könnyen szemmel ezt mondta. Rá kellett jönnöm, hogy olyan vagyok, mint egy 20 dolláros bankjegy. Összegyűrt, megtépázott, piszkos, meggyötört és hegekkel teli. De ettől még mindig 20 dolláros bankjegy vagyok. Érek valamit. Noha nem festek jól, ütött kopott és elhasznált vagyok, de attól még mindig teljes egészségben 20 dollárt érek. Ezt észben tartva, legyünk könyörületesek, és nyújtsuk ki szívből kezünket mások felé, mivel mindenki a saját nehéz ösvényét járja. Jézus Krisztus tanítványaiként arra hívtak el bennünket, hogy támogassunk és gyógyítsunk, ne pedig elítéljünk másokat. Azt parancsolták nekünk, hogy gyászoljunk a gyászolókkal, és vigasztaljuk meg azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Keresztényekként méltatlan lenne, ha azt gondolnánk, hogy akik szenvednek, megérdemlik a szenvedésüket. A húsvét vasárnap kitűnő nap arra, hogy eszünkbe jusson, hogy a szabadítónk készségesen vette magára mindannyiunk fájdalmát, betegségét és szenvedését, még azokét is, akik úgy tűnik, megérdemelték a szenvedésüket. A példabeszédekben azt olvashatjuk, hogy minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Szeressünk hát minden időben, és különösen ügyeljünk arra, hogy álljunk a testvéreink mellett a csapások idején. Van egy ősi zsidó legenda, amely két testvérről szól, Ábrámról és Zimriről, akik közösen művelték a földjüket. Megegyeztek, hogy egyenlően osztoznak a munkán és a betakarított termésen is. Egy éjszaka az aratás után Zimri nem tudott aludni, mert nem tartott igazságosnak, hogy Ábrám, akinek el kellett tartani a feleségét és 7 gyermekét, csupán a felét kapja a betakarított terménynek, miközben neki, akinek csak saját magáról kell gondoskodnia, így sokkal több jut. Ezért Zimri felöltözött, és csendben kiment a földekre, ahol fogta a betakarított termény ráeső részének harmadát, és hozzátette a fivére részéhez. Ezután hazament, és elégedetten nyugovóra tért, tudván, hogy helyes dolgot cselekedett. Eközben Ábrám szemére sem jött álom. Szegény Zimri járt az eszében, aki egyedül volt, akinek nem voltak fiai, kik segíthettek volna neki a munkában. Úgy érezte, nem helyes, hogy Zimrinek, aki nagyon keményen dolgozott, csupán a termény fele jár. Ez biztosan nem tetszik Istennek sem. Így hát Ábrahám csendbe kiment a földekre, ahol fogta a betakarított termény ráeső részének harmadát, és hozzátette szeretett fivére terményéhez. Másnap reggel a két testvér kiment a földekre, ahol mindkettőjük legnagyobb meglepetésére a kupacba rakott termények egyforma nagyságúak tűntek. Még aznap éjjel mindkét testvér kiosont a házból, hogy ugyanazt megtegyék, mint az előző éjjel. Ez alkalommal azonban észrevették egymást. Majd egymás nyakába borultak, és csak sírtak. Szívük annyira megtelt szeretettel és hálával, hogy szólni sem tudtak. Ez a könyörület szelleme. Vagyis, hogy úgy szeretünk másokat, ahogy önmagunkat, hogy boldoggá akarjuk tenni őket, és úgy cselekszünk velük, ahogy mi reméljük, hogy velünk cselekszenek. Az igaz szeretet tetteket kíván. Beszélhetünk a szeretetről egész álló nap, írhatunk róla magyarázatokat vagy verseket, zenghetünk róla dalokat, vagy mondhatunk szeretetre buzdító beszédeket. De amíg nem mutatjuk ki tetteinkben is a szeretetet, a szavaink nem többek, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Krisztus nem csak beszélt a szeretetről, azt ki is fejezte élete minden napján. Nem húzódott el az emberektől. Jézus a nép között járva képes volt kinyújtani karját az egy felé is. Megmentette az elveszettet. Ő nem pusztán órákat tartott arról, hogy forduljunk szeretettel másokhoz, majd pedig megbízott másokat a másokért való munkával. Nem csak megtanította, hanem meg is mutatta, hogyan kell segíteni a gyengéket, felemelni a lecsüggesztett kezeket, és megerősíteni az ellankadt térdeket. Krisztus tudja, hogyan kell másokat tökéletesen szolgálni. Amikor a szabadító kinyújtja kezét, mindenkit felemel, akit megérint, és így nagyszerűbb, erősebb és jobb emberré válnak. Hát nem ugyanezt kell nekünk is tennünk, ha mi vagyunk az ő keze. A szabadító kinyilatkoztatta az életünkre, otthonunkra, egyházközségünkre és közösségünkre vonatkozó tökéletes fontossági sorrendet, amikor a szeretetről, mint a nagy parancsolatról beszélt, mert a parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Eltölthetjük az a napjainkat, hogy az élet, a törvény és a teendők hosszú listájának legapróbb részleteivel foglalkozunk. De ha mellőzzük a nagy parancsolatokat, akkor nem értjük meg a lényeget, és víztelen, szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelen fák leszünk. A mennyei atyánk és a felebarátaink iránti szeretet nélkül csupán külsőleg vagyunk az egyháza, valódi lényeg nélkül. Mi haszna lenne a tanításunknak szeretet nélkül? Mi haszna lenne a misszionáriusi, a templomi és a jóléti munkának szeretet nélkül? A szeretet ihlette mennyei atyánkat, hogy megteremtse a lelkünket. Az vezérelte a szabadítót a Getsemáné kertjében, hogy váltságul felajánlja magát a bűneinkért. A szeretet motiválta a szabadulás tervét. Ez jelenti a boldogság forrását, a gyógyítás ki nem apadó forrását és a reménység becses kútját. Amikor krisztusi szeretettel nyújtjuk ki kezünket, és szívből fordulunk mások felé, valami csodálatos dolog történik velünk. A saját lelkünk is meggyógyul, finomodik és megerősödik. Boldogabbak és békésebbek leszünk, valamint sokkal érzékenyebbé válunk a Szentlélek suttogásaira. Teljes szívemből és lelkemből megköszönöm mennyei atyánknak az irántunk érzett szeretetét, a fia ajándékát, Jézus Krisztus életét és példáját, és az ő bűntelen és önzetlen áldozatát. Örvendezek a felett, hogy bár halott volt, Krisztus felkelt a sírjából. Ő él, és visszatért a földre, hogy visszaállítsa az emberek számára az ő felhatalmazását és az evangéliumát. Tökéletes példával járt előttünk, hogy milyen férfiaknak és nőknek kell lennünk. Ezen a húsvét vasárnapon és minden egyes nap, miközben áhítattal és csodálattal arra gondolunk, hogy miként ölel át, vigasztal és gyógyít meg minket a szabadítónk, kötelezzük el magunkat, hogy az ő kezeivé válunk, hogy mások is érezhessék rajtunk keresztül az ő szerető ölelését. Jézus Krisztus nevében. Amen.
It is Easter morning, that holy day designated throughout.
Húsvét reggel van, mely szent nap az egész keresztény világban arra hivatott, hogy megemlékezzenek Jézus Krisztus halál felett alatott győzelméről. Az ő feltámadása szakította szét a halál egészen addig örökkévalónak tűnő láncait. Megnyitotta az utat, mely által mennyi atyánk minden gyermekének, ki a földre született, lehetősége lesz feltámadni a halálból és újra élni. Mi nagy lehetett mennyi atyánk öröme azon a szent napon, amikor az ő tökéletesen engedelmes és érdemes fia darabokra törte a halál láncait. Milyen örökkévaló célja lenne atyánk boldogság tervének, ha az nem lenne érvényesítve az ő dicsőségesen engedelmes fiának örök és határtalan engesztelés által. Ha a halál létezés végét jelenteni, és senki se támadna fel, akkor mi lenne a Föld teremtésének örökkévaló célja, ahol a lélektestekkel felruházott intelligenciák fizikai testet nyernek? Mi dicsőséges pillanat volt az a reggel minden olyan ember számára, aki megértette annak jelentőségét. A húsvét szent időszakában minden elkötelezett keresztény szíve alázatos hálával fordul szeretett szabadítónk felé. Olyan időszak ez, mely békét és örömet kell, hogy hozzon mindenki számára, aki szereti őt, és ezt a parancsolatainak való engedelmesség által ki is mutatja. A húsvét gondolatot ébreszt bennük Jézusról, az ő életéről, engeszteléséről, feltámadásáról és az ő szeretetéről. Gyógyulással szárnyaiban támad fel a halálból. Ó, mennyire szükségünk van nekünk is arra a gyógyulásra, melyet csak a megváltó nyújthat nekünk. Az én üzenetem a reményről szól, mely a mestertanító Jézus Krisztus tanításaiban foglalt tantételekre épült. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként azért értjük meg teljesebb mértékben az ő engesztelése által biztosított gyógyulását, terjedelmét és mélységét, mivel rendelkezünk tanának teljességével. Tudjuk, hogy mindaz, amit ő oly mérhetetlen szenvedés és áldozat árán készségesen megtett, nem csak ebben az életben lesz ránk hatással, hanem az örökké valóságban is. Ezen a húsvéton, amikor a feltámadásra, a megfizetett árra, valamint az engesztelés által kapott ajándékra emlékezünk, gondolkodjunk el, mit tanítanak az írások ezekről a szent eseményekről. Így megerősödik a személyes tanúbizonyságotok mindezek valóságáról. Ezek többnek kell lenniük egyszerű, betanult tantételeknél. Lényünk alkotó részévé egy erős védőgáttá kell válnunk a világunkat megfertőző szenny egyre emelkedő árhullámával szemben. Léhi próféta mély igazságot jelentett ki, amikor ezt mondta. A megváltás tehát a Szent Messiásban, és ő általa jön el, mert ő telve van kegyelemmel és igazsággal. Íme áldozatként felajánlja magát a bűnért, hogy beteljesítse a törvényt mindazokért, akiknek megtört a szívük, és töredelmes a lelkük, és senki másért nem teljesíthető be a törvény. A büszke és kevés emberek számára ez olyan, mintha soha nem is lett volna engesztelés. Jézus Krisztus él. Ő a mi szabadítónk és megváltónk. Ő egy dicsőséges feltámadt lény. Olyan erőteljes és túláradó szeretetet kép is közvetíteni, mely meghaladja az emberi nyelv erejét, hogy azt megfelelően kifejezze. Életét adta, hogy elszakítsa halál kötelékeit. Engesztelése teljes mértékben érvénybe helyezte mennyei atya boldogság tervét. Jézus szolgáltatja az egyensúlyt az igazságosság és irgalom között, mely utóbbinak, az evangéliumának való engedelmességünk a feltétele. Ő az egész emberiség világossága. Ő minden igazság forrása. Ő minden ígéretet betölti. Mindenki, aki engedelmeskedik az ő parancsolatainak, elnyeri az elképzelhető legdicsőségesebb áldásokat. Az engesztelés nélküli mennyatyánk boldogság tervének nem lehetett volna teljes mértékben működésbe hozni. Az engesztelés megad minden lehetőséget, hogy felülkerekedjünk az életünk során elkövetett hibák következményein. Amikor engedelmeskedünk egy törvénynek, áldásban részesülünk. Amikor megszegünk egy törvényt, semmi olyan nem marad a korábbi engedelmességünkből, mely eleget tehetne a megszegett törvényhez kapcsolódó igazságosság követelményeinek. A szabadító engesztelése lehetővé teszi, hogy megbánjuk bármely engedetlenségünket, ezáltal pedig elkerüljük azokat a büntetéseket, melyeket máskülönben kiszabna ránk az igazságosság. Az Izrael szentje, a béke hercege, a mi megváltónk által meghozott engesztelés iránti áhítatom és hálám folyamatosan növekszik, ahogy igyekszem egyre többet megtudni a páratlan cselekedetről. Tudom, hogy egyetlen halandó elme sem tudja teljes mértékben megérteni, és egyetlen emberi nyelv sem képes megfelelően kifejezni annak teljes jelentőségét, amit Jézus Krisztus az ő engesztelése által mennyiatyánk gyermekeiért tett. Mégis létfontosságú, hogy mindannyian megtanuljuk róla mindazt, amit csak lehet. Az engesztelés nélkülözhetetlen alapeleme mennyiatyánk boldogság tervének, enélkül a terv nem lépett volna életbe. Az engesztelésről való tudásotok, valamint az a szellemi éles látás, melyet életetekre gyakorol, nagy mértékben elősegíti a halandóság során megszerzett tudásotok, tapasztalataitok és képességeitek eredményes használatát. Úgy vélem, tanulságos elképzelni, hogy mit is kívánt az engesztelés az atyától és az ő készséges fiától. Íme három azon kihívások közül, amelyekkel szembe kellett nézni a szabadítónak. Az első a hatalmas felelősségérzet volt, mivel felismerte, hogy ha mindezt nem tökéletesen végzi el, akkor az atya gyermekei közül senki sem tud visszatérni hozzá. Örökké ki lesznek tiltva az ő jelenlétéből, mivel nem lehetne megbánni a megszegett törvényeket. Isten jelenlétében pedig semmilyen tisztátalan dolog nem létezhet. Atyának terve elbukott volna, az összes lélekgyermek pedig Sátán örökkévaló irányításának és gyötrelmeinek lett volna kitéve. Másodszor, az ő tökéletesen tiszta elméjében és szívében személyesen kellett éreznie minden olyan dolog következményét, melyet az emberiség valaha is meg fog tapasztalni, még a legromlottabb, legalávalóbb bűnökét is. Harmadszor pedig ellen kellett állni a Sátán hordái által gonosz támadásoknak, miközben fizikailag és érzelmileg is eljutott a tűrés határig. Ezután pedig általunk nem teljesen ismert okokból, mikor a szabadító már saját képességének legvégső határán állt, és leginkább szüksége lett volna segítségre, atya hagyta, hogy saját erejére és képességére hagyatkozzon, magára vegye a hatalmas terhet. Próbálom elképzelni, hogy mennyi atyánk számára, milyen mélységesen szívbe markoló pillanat lehetett az, amikor szabadítunk, így kiáltott fel a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Nem hiszem, hogy mennyi atyánk elhagyta volna fiát a kereszten. Úgy vélem, hogy ezt a felkiáltást az idézte elő, hogy a fiú elszakítva érezte magát attól a támogatástól, melyet atya mindig is megadott neki. Atya felismerte, hogy a szabadítónak mindenféle külső segítség nélkül saját magának kellett tökéletesen és teljes mértékben elvégezni az engesztelést. Az atya nem hagyta el a fiát. Lehetővé tette tökéletes fia számára, hogy elnyeri az engesztelés örökkévaló gyümölcseit. A halandóságban egyikünk sem lesz képes valaha is megfelelően méltányolni az engesztelés jótékony következményeit azok teljességében. Sürgősen fontos, hogy megerősítsük Jézus Krisztus engesztelésének jelentőségéről való tudásunkat, hogy az életünk építményének rendíthetetlen alapjává válhasson. Amint a világ egyre inkább híján van az alapvető normáknak és az érzéki vágyak, felsöprik a tisztességet, erényt és tisztaságot, a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hitünk és az erről való tudásunk fogja biztosítani számunkra a sikeres élethez szükséges erőt és képességet. A próbatételek során magabiztosságot, az űrzavaros pillanatokban pedig békét fog hozni. Nyomatékosan buzdítalak benneteket arra, hogy alakítsatok ki egy személyes tanulási tervet, hogy képesek legyetek jobban megérteni és méltányolni Jézus Krisztus szabadítónként és megváltónként tökéletesen betöltött mennyei elhívásának páratlan és örök és végtelen következményeit. A szentírások feletti mélyreható, személyes elmélkedés, mely átható, szívből jövő ima kísér, megerősíti az ő megfizethetetlen engeszteléséről való tudásunkat és az érzett nagyra becsülésünket. Egy másik hatékony módja, hogy Jézus Krisztusról tanuljunk, a templomi munkában való rendszeres részvétel. Mindannyian újítsuk meg elhatározásunkat, hogy igaz tantételekre tanítunk otthonunk szentségében. Ha így teszünk, a boldogságra való legnagyszerűbb lehetőséget biztosítjuk a gondjainkra bízott lelkeknek. Az egyház, mint az igaz lelkűség eszköze, segíthet otthonotok megerősítésében, de ismerjétek fel azt is, hogy szülőkként miénk az alapvető felelősség és kiváltság, hogy elnyerjük az Úr irányítását a gondjainkra bízott lélek gyermekeinek felnevelésében. Életben vágóan fontos, hogy otthonainkban az igazságot tanítsuk. Az egyház fontos azonban az otthon az a hely, ahol a szülők megadják gyermekeiknek a szükséges tudást és útmutatást. Igaz az a mondás, hogy a két legfontosabb elhívás az időben és az örökké valóságban is az apák és az anyák elhívása. Az idő múlásával minden elhívásunkból felmentenek majd bennünket, kivéve az apai és anyai elhívásunkból. Miközben elmélkedtek, tehát nem csak olvastok, hanem eltűnődtök és eltöprengtek az egyes szentírás részeken, a Szentlélek hatalma olyan igazságokat fog az elmétekbe és szívetekbe csepegtetni, melyek biztos alapot jelentenek majd napjaink e bizonytalan időszakában. Szülőkként készítsétek fel gyermekeiteket a rájuk váró kihívásokra. Tanítsátok nekik az igazságot, és buzdítsátok őket, hogy aszerint is éljenek, mert így bármilyen keményen is rázkódik a világ velük, minden rendben lesz. Ezen a húsvéton kötelezzétek el magatokat, hogy az Úr Jézus Krisztus helyezétek otthonotok középpontjába. Győződjetek meg arról, hogy bármilyen döntést is hoztok, legyen az lelki vagy fizikai természetű, ez a kérdés vezérel benneteket. Mit szeretne az Úr Jézus Krisztus? Mit tegyek? Amikor a szabadító áll otthonotok középpontjában, akkor falai közt békesség és derű honol. Otthonotok a békesség bizonyosság lelkülete járja majd át, melyet a gyermekek és a felnőttek is érezni fognak. A legjobb módja, hogy tartós változást érjetek el a jóra való törekvésben, ha Jézus Krisztus teszitek a példaképetekké, tanításait pedig útmutatóul használjátok az életetek során. Ha engedetlenek voltatok a parancsolatai iránt, és érdemtelennek érzitek magatokat, emlékezzetek rá, hogy az Úr Jézus Krisztus pontosan ezért tette le az ő életét. Engesztelése örökre megnyitotta annak lehetőségét, hogy felülkerekedjünk az ilyen hibákon, hogy megbánjuk helytelen döntéseinket, és legyőzzük tanításaival ellenkező élet negatív hatásait. A szabadító mindannyiunkat szeret, és lehetővé fogja tenni, hogy minden szükségletünk betöltessen, miközben az engedelmesség által érdemessé válunk az összes olyan áldásra, melyet nekünk szeretne adni ezen a földön. Szeretem és csodálom őt, felhatalmazott szolgájaként, lényem minden erejével ünnepélyes tanúbizonyságot teszek arról, hogy ő él. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Many years ago I observed a heartbreak which became a tragedy.
Sok évvel ezelőtt egy olyan szívfájdalomnak voltam tanúja, mely tragédiába torkollott. Egy fiatal pár első gyermekük születésére készülődött. Életük megtelt várakozással és izgalommal, miközben egy hatalmas eseményt várták. A szülés közben azonban komplikációk adottak, és az újszülött életét vesztette. A szívfájdalom gyászba, a gyász haragba, a harag hibáztatásba, a hibáztatás pedig bosszúállásba torkolott az orvos ellen, akit teljes mértékben felelősnek tartottak a történtekért. A szülők és a család többi tagja is minden erejükkel azon voltak, hogy lerombolják az orvos hírnevét és gátat vessenek további pályafutásának. Miközben a hetekig és hónapokig tartó elkeseredettség teljesen felörölte a családot, haragjukat az Úrra is kiterjesztették. Hogyan engedhette, hogy ilyen szörnyűség történjen? Visszautasították az egyházi vezetők és az egyháztók ismételt erőfeszítéseit, hogy lelki és érzelmi vigaszt nyújtsanak nekik, idővel pedig teljesen megszakították a kapcsolatot az egyházzal. Ez a folyamat mostanra már 4 generációra van hatással. Ottól egyszer hit és odadás volt az Úr és az ő egyháza iránt, hosszú évtizedekre megszűnt minden lelki tevékenység a családtagjainak életében. Az élet legnehezebb helyzeteiben a békének gyakran csupán egyetlen forrása van. Ez pedig a béke hercege, Jézus Krisztus kegyelemmel teljes hívása. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Továbbá pedig azt ígéri, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Apai nagyszüleimnek 2 gyermeke volt, egy fiú, az édesapám és egy lány. Apám a misszionárisi és katonai szolgálata Hawaii szigetén töltötte, ahol 1946-ban visszatért, hogy szakmát szerezzen és családot alapítson. Szülei és nővére Salt Lake City-ben laktak. Húga 1946-ban férhez ment, 4 évvel később pedig gyermeket várt. Valami különleges légkör lengi körül azokat a szülőket, akik lányuk, ebben az esetben pedig egyetlen lányuk, első gyermekének születését várják. Senki sem tudta, hogy ikreket vár. Szülés közben azonban sajnos vele együtt mindkét gyermek is életét vesztette. Nagyszüleim úgy érezték, megszakad a szívük. De gyászuk az Úrhoz, és az ő engeszteléséhez fordította őket. Anélkül, hogy azon örlődtek volna, hogy mindez miért történhetett, és kit lehetne hibáztatni, ők azt a békességet keresték, mely minden értelmet felülhalad, és az igaz lelkű életet törekedtek. Nagyszüleim soha nem voltak gazdagok, soha nem tartoztak a társadalmi elithez, és soha nem volt semmilyen magasrangú egyházi elhívásuk. Egyszerűen csak elkötelezett utolsó napi szentek voltak. Nyugdíjba vonulásuk után 1956-ban Hawaii-ra költöztek, hogy egyetlen utóduk közelében élhessenek. Az ezt követő évtizedekben szeretetteljes családként éltek. Szolgáltak az egyházban, különösen azt a 20 évet tartották Nagybecsben, melyet templomi munkásként töltöttek. De leginkább egyszerűen csak szerettek együtt lenni. Soha nem szerettek távol lenni egymástól. Sőt, még arról is beszélgettek, hogy ha valamelyik előbb halna meg, igyekeznének módot találni arra, hogy hamarosan újra együtt lehessenek. 65 évnyi házasság után a 90. születésnapjukhoz közeledve néhány órányi különbséggel érte őket a természetes halál. Püspökökként én vezettem le a közös temetést. Art nagypapa és Lou nagymama hithűsége, különösen amikor nehézségekkel néztek szembe, mostanra már 4 egymást követő generációra van hatással. Ez fiúkra, az én apámra és édesanyámra is közvetlen és mély hatást gyakorolt, amikor az ő lányuk is, a legkisebb gyermekük szülés közben felépő komplikációk miatt életét vesztette. 10 nappal gyermeke születése után, 34 évesen halt meg, 4 gyermeket hagyva maga után, 10 napostól 8 évesig. Szüleim az őket megelőző nemzedékekben látott példanyomán habozás nélkül az Úrhoz fordultak vigaszért. Szerte a világon és az egyháztagok között és előfordulnak hatalmas örömök és hatalmas fájdalmak is. Mindkettő a terv részét képezi. Az egyik nélkül nem ismerhetjük a másikat. A 2 kijelentés, miszerint az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen, és hogy szükségképpen minden dologban ellentétnek kell lennie, nem ütközik egymással, sőt, inkább kiegészítik egymást. Azt az érzést leírva, amit akkor érzett, amikor az Úrhoz fordult, a fiatalabb alma ezt mondta. Lelkemet olyan rendkívüli öröm töltötte el, amilyen a fájdalmam volt. Néhány emberen erőt vesznek a hatalmas problémák, mások pedig hagyják, hogy a kis problémák hatalmassá nőjenek. Simon Schrider, a Campbell-féle vallási irányzat egyik vezetője volt, amikor hallott az egyházról, és találkozott Joseph Smith-szel. Ettől az élményétől vezérelve 1831. júniusában csatlakozott az egyházhoz. Közvetlenül azután elderrészen rendelték, majd elhívták missziós szolgálatra. Csak hogy az első elnökségtől kapott missziós elhívást tartalmazó levélben, melyben hivatalosan is felkérték a prédikálásra, elírták a nevét. Egy betűvel. Vezeték nevét Y helyett véletlenül I-vel írták le. Emiatt megkérdőjelezte az elhívását, és azokban is kétséget támadt, akiktől az érkezett. Úgy döntött, nem megy misszióba. Majd az egyházat is elhagyta. Végül pedig gyűlölet támadt benne, és élesen szembefordult az egyházzal és Joseph-fel. 1832. márciusában, azon az éjszakán, amikor Joseph Smith és Sidney Rigdont egy feldühödött csőcselé kirángatta John Johnson otthonából, hogy szurokba és tolba forgassa őket, egy hang azt kiáltotta: Simon, Simons, hol van a szurkos vödör? Simons Ryder kevesebb mint 10 hónap alatt változott meg teljesen, lelkes megtértből a csőcselék vezérévé lett. Lelki hanyatlása pedig azzal kezdődött, hogy megsértődött neve elírásán, mert csupán egyetlen betű volt. Az adott probléma méretétől függetlenül az, hogy miként reagálunk rá, átírhatja életünk menetét. Joseph Smith proféta példát állított számunkra a személyes tragédiák és támadások kezelésére. A Liberty börtönben börtön embertelen körülmények között kapta a következő kinyilatkoztatást, mely részben Joseph addig életének leírása, valamint figyelmeztetés volt. Ha a balgák gúnytárgyával tesznek, ha arra hivatsz, hogy megpróbáltatásokon haladj át, ha veszedelembe vagy hamis testvérek között, ha mindenféle hamis váddal vádolnak, ha rátörnek ellenségeid, ha verembe vetnek, vagy gyilkosok kezébe, és az elemek mind összefognak, hogy eltorlaszolják az utat, és mindenek felett, ha magának a pokolnak az állkapcsatárja is ki, nagyra a száját utánad, tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Majd ez a mélyreható kijelentés következett. Az emberfia mindezek alá ereszkedett. Te talán nagyobb vagy ő nála. Ez pedig világos utasítás, és egy nagyszerű ígéret követte. Tarts ki hát utadon, és a papság veled marad, mert az ő határai ki vannak szabva. Ne félj tehát attól, amit az emberek tehetnek, mert Isten örökkön örökké veled lesz. Az ezt követő években Joseph Smith továbbra is igazlelkű életet élt, mely tele volt megpróbáltatással. Hittelteli meglátása eképpen hangzott. Ami pedig a veszedelmeket illeti, amelyeken keresztül menni hivatva vagyok, azok nem tűnnek számomra másnak, mint kicsinységnek. Én ahhoz vagyok szokva, hogy mély vízben ússzak. Örülök a megpróbáltatásoknak, mert Isten mindegyik ből kimenekített, és ezután is ki fog menekíteni engem. Joseph magabiztossága, hogy képes lesz legyőzni az állandó támadásokat, azon a képességen alapult, hogy szüntelenül az Úrhoz fordult. Ha úgy érzitek, hogy sérelem ért benneteket, bárki, egy családtag, barát, egy másik egyháztag, egy egyházi vezető vagy munkatárs, vagy bármi, egy szerettünk halála, egészségügyi vagy pénzügyi problémák, bántalmazás vagy függőség által, nyíltan és minden erőfeszítésekkel törekedjetek annak kezelésére. Tarts ki tehát utadon. A dolgok feladása nem szerepel a listán. Továbbá pedig késlekedés nélkül forduljatok az Úrhoz. Gyakoroljatok teljes hitet ő benne. Osztozatok vele a bánat súlyán. Engedjétek, hogy ő kegyelme könnyítsen a terheken. Azt az ígéretet kaptuk, hogy nem szenvedünk el semmiféle megpróbáltatást, csak is olyanokat, melyek feloldottak Krisztus örömében. Soha ne hagyjátok, hogy egy földi körülmény megbénítsa a lelkiségeteket. Legpéldásabb cselekedete az engesztelés megkívánta Jézustól, hogy mindenek alá ereszkedjen le, és minden ember fájdalmát elszenvedje. Ezért pedig tudjuk, hogy az engesztelés többre hivatott annál, mint hogy módot adjon a bűn legyőzésére. Minden földi cselekedet közül az engesztelés volt a legnagyszerűbb, és az ruházza fel a szabadítót azzal a hatalommal, hogy betöltse ezt az ígéretet. De ha szívetek minden szándékával az Úrhoz fordultok, és belé helyezitek bizalmatokat, és az elme minden szorgalmával őt szolgáljátok, ha ezt teszitek, akkor saját akarata és tetszése szerint ki fog szabadítani benneteket a rabságból. Miközben a húsvét reggelt ünnepeljük, forduljunk az Úrhoz, ami fényes és hajnali csillagunkhoz. Bizonyságomat teszem, hogy ő mindörökké megvilágítja utunkat, igazságunkat és életünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now join.
A kórus és a gyülekezet most elénekli az Örvendj királyodban című himnuszt. Az éneket követően Sergei Lent nőtestvér szól hozzánk, akit tegnap mentettek fel az elemi általános elnöki elhívásából. Beszéde után Quentin L. Cook elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából. Ezt követően a kórus elénekli az Amikor újra eljön című éneket.
This is the 180th annual General Conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciája.
Néhány évvel ezelőtt egy csoport bölcsödei vezetőt tanítottam arra, hogyan tarthatnak rövid evangéliumi leckéket az egészen kicsi gyermekeknek. Az egyik vezetőnek az ölében ült a kisfia. Egy kép volt a kezemben a szabadítóról, és bemutatva, hogyan beszéljünk a gyermekekhez, elkezdtem Jézusról beszélni. A kicsi fiú lecsúszott édesanyja öléből, oda tipegett hozzám, gondosan tanulmányozta a képet, majd megérintette az arcot. A beszélgetésnek ezen a pontján megkérdeztem, ki ez? Mosollyal az arcán a gyermek így válaszolt. Jézus. Ez a gyermek még ahhoz sem volt elég idős, hogy a saját nevét kimondja, de felismerte a képet és tudta a szabadító nevét. Ahogy figyeltem édes reakcióját, a szabadító szavai jutottak eszembe. Ezt mondta, keressétek az Úr arcát, hogy türelemben bírhassátok a lelketeket, és örök életetek lesz. Mit jelent a szabadító arcát keresni? Biztosan nem csak annyit, hogy felismerjük a képét. Mikor Krisztus arra ösztönöz bennünket, hogy keressük őt, akkor lényegében arra buzdít bennünket, hogy ismerjük meg, ki is ő, mit tett értünk, és mire kért bennünket. Az, hogy Krisztushoz jövünk, és keressük az ő arcát, akkor következik be, amikor hitünk és tetteink által közelebb kerülünk hozzá. Ez egy élethosszig tartó erőfeszítés eredménye. Tehát hogyan keressük őt ebben az életben úgy, hogy a következőben megláthassuk az ő arcát? A harmadik Nefiben található egy feljegyzés egy népről, amely még az itteni életben meglátta a szabadító arcát. És bár mi talán most nem látjuk őt, de tanulhatunk az ő élményeikből. A szabadító halála után megjelent ezeknek az embereknek, tanította és megáldotta őket. És azután lőn, hogy megparancsolta nekik, hogy hozzák oda a kisgyermekeiket. A gyermekek e felnövekvő nemzedékeknek, szüleiként és vezetőiként a mi szent felelősségünk, hogy a szabadítóhoz vigyük őket, hogy lássák az ő és mennyei atyánk arcát. Miközben ezt tesszük, magunkat is eléjük vezetjük. Újra felteszem a kérdést, hogyan tegyük ezt meg, különösen egy ilyen világban, ahol folyton eltereli valami a figyelmüket. A harmadik Nefiben a szülők szerették az Urat. Hívők voltak. Hittek a csodákban, melyeket Jézus vitt véghez. Szerették a gyermekeiket. Összegyűjtötték őket, hogy hallják az Úr szavait, és engedelmeskedtek azon parancsolatának is, hogy engedjék hozzá a gyermekeket. Miután odavitték a kicsinyeiket, Krisztus arra kérte a szülőket, hogy térdeljenek le, azután pedig tett értük valamit, amit mindannyiunkért megtett. Imádkozott értük az Atyához, melyről azt mondták, hogy az olyan nagy és csodálatos dolog volt, amit szavakkal ki sem lehet fejezni. Azáltal, hogy a szabadítóhoz jöttek, és elfogadták az ő engesztelését, e szülők erőt nyertek, hogy megtegyék mindazt, ami ahhoz kellett, hogy hozzávigyék a gyermekeiket. Egy másik dolog, amit Krisztus ezektől a szülőktől kért, a harmadik Nefi 22:13-ban található. Minden gyermekedet az Úr tanítja majd, és nagy lesz gyermekeid békessége. És így a szabadítóval való saját tapasztalatuk után ezek a nefita szülők tanítottak róla a gyermekeiknek is. Megtanították nekik, hogy szeressék az Urat. Az ő evangéliumára tanították őket. Megtanították nekik, hogyan éljenek e szerint. Olyan jól tanították őket, hogy 200 éven át igaz lelkűség és béke honolt az országban. Most arra kérlek benneteket, nézzetek körül, nézzetek a szeretteitekre. Ez az, ami a leginkább számít, a családjaink. Biztos vagyok benne, hogy mindennél jobban szeretnétek, hogy ez a család örökre a tiétek maradjon. A harmadik Nefiben található feljegyzés segíthet a gyermekeinket hozzávinni, hiszen megadja nekünk a követendő mintát. Először is, szeretnünk kell az Urat teljes szívünkből, és szeretnünk kell a gyermekeinket. Másodszor, érdemes példává kell válnunk előttük azáltal, hogy folyamatosan keressük az Urat, és törekszünk arra, hogy az evangélium szerint éljünk. Harmadszor meg kell tanítanunk gyermekeinknek az evangéliumot, és azt, hogy hogyan éljenek annak tanításai szerint. Ennek a mintának a követése, hogy a gyermekeinket a szabadítóhoz vezessük, egy folyamat. Nézzük csak meg újra ezt a mintát. Meg kell tanulnunk, hogyan szeressük az Urat és a családunkat. Ehhez időre, tapasztalatra, hitre és önzetlen szolgálatra van szükség. Eltelve az Úr szeretetével, mi is képesek vagyunk szeretni. Lehet, hogy könnyezik amiatt, amit teszünk, de szeret bennünket, és mindig ott van, hogy segítsen nekünk. Meg kell tanulnunk így szeretni a gyermekeinket. Másodszor, érdemes példává kell válnunk. Ez szintén egy folyamat. Ha azt akarjuk, hogy a gyermekeink Krisztushoz jöjjenek, hogy láthassák az ő arcát, fontos, hogy mi is törekedjünk erre. Ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni nekik az utat, azt magunknak is ismernünk kell. Előbb rendbe kell tennünk a saját életünket, hogy gyermekeink ránk tekintve követhessenek bennünket. Feltehetjük a kérdést. Mit látnak a gyermekeim, amikor az arcomra tekintenek? Abból, ahogyan az életemet élem, látják-e a szabadító képmását az ábrázatomon? Most pedig emlékezzetek rá, egyikünk sem lesz tökéletes példakép a számukra, de mindannyiunkból lehet érdemes szülő és vezető. Az érdemességre való törekvésünk már önmagában példaértékű. Időnként úgy érezhetjük, hogy kudarcot vallottunk, de tovább próbálkozhatunk. Az Úr oldalán és az ő segítségével erőssé válhatunk, hogy azzá legyünk, akivé válnunk kell. Így meg tudjuk tenni, amit kell. Harmadszor pedig ismerjük a folyamatot, mely által gyermekeinket a szabadítóhoz vezethetjük. A szentírásokból és a próféták szavaiból megtanítjuk nekik az evangélium igazságait, és segítünk nekik érezni és felismerni a lelket. Még a legkisebb gyermekek is képesek megérteni és elfogadni az örökkévaló természetű dolgokat. Szeretik a szentírásokat, és szeretik a prófétát. Ösztönösen arra törekednek, hogy jók legyenek. Rajtunk áll, hogy segítsünk nyitva tartaniuk ezt a kapcsolatot a mennyekkel. Rajtunk áll, hogy megvédjük őket azoktól a hatásoktól, melyek eltávolítanak a lélektől. Segítséget és útmutatást kaphatunk a szentírásokból, majd megtaníthatjuk a gyermekeinket is, hogyan találják meg bennük a választ a saját kérdéseikre. Megtaníthatjuk nekik a helyes tantételeket, majd segíthetünk alkalmazniuk azokat az életükben. A lélek felé irányíthatjuk őket, hogy saját maguk is bizonyságot kapjanak a tanult igazságokról. Segíthetünk rátalálniuk az evangélium szerinti élet örömére. Ez majd felépíti életükben a hit és engedelmesség szilárd alapját, mely erőt fog biztosítani nekik. Mindez persze nem jön könnyen. A Nefita feljegyzés szerint azok a családok 200 évig békében éltek, de ez biztosan hatalmas erőfeszítésükbe került. Ehhez rengeteg kemény munkára, türelemre és hitre van szükség, de nincs ennél fontosabb vagy hasznosabb dolog. És az Úr segíteni fog nekünk, mert ő még nálunk is jobban szereti ezeket a gyermekeket. Szereti és megáldja őket. Emlékezzetek rá, hogy ő egyenként megáldotta a Nefita gyermekeket is, és imádkozott értük. Majd pedig a sokasághoz szólt, és azt mondta nekik, nézzétek kicsinyeiteket. És amint azok odanéztek, hogy lássák őket, az égre vetették a szemüket, és megnyílni látták az egeket, és angyalokat láttak a mennyből alászállni, mintha tűz közepén lettek volna. És lejöttek, és körülvették ezeket a kicsinyeket, és tűz vette őket körül, és angyalok szolgáltak nekik. Napjainkban hogyan lehet a mi gyermekeinknek is része ilyen áldásokban? M. Russell Ballard Elder ezt mondta. Világos, hogy azok, akikre közülünk értékes gyermeket bíztak, egy szent és nemes sáfárságot kaptak, mert mi vagyunk azok, akiket Isten kijelölt, hogy körülvegyük napjaink gyermekeit szeretettel és a hit tüzével, és megértessük velük, hogy kik ők. Kedves testvéreim, mi vagyunk azok az angyalok, akiket mennyei atyánk napjainkban elküldött, hogy megáldjuk a gyermekeket. És ha az evangélium tantételeit tanítjuk, és megtöltjük otthonunkat az aszerinti élet örömével, akkor segíthetünk nekik, hogy egy napon meglássák a szabadító arcát. Együtt megismerhetjük őt. Érezhetjük a szeretetét és az áldásait. És ő általa visszatérhetünk az atya jelenlétébe. És vissza is fogunk térni, ha hajlandók vagyunk engedelmesen, hithűen és szorgalmasan követni az ő tanításait. Bizony így szól az Úr. Lészen, hogy minden lélek, aki elhagyja bűneit, és én hozzám jön, és nevemet szólítja, és hangomnak engedelmeskedik, és betartja parancsolataimat, látni fogja az arcomat, és tudni fogja, hogy vagyok. Testvérek, tudom, hogy Isten él, hogy Jézus Krisztus az ő fia, ami szabadítónk és megváltónk. Hív bennünket, hogy jöjjünk hozzá, és megparancsolta, hogy hozzuk a gyermekeinket is, hogy együtt láthassuk meg az ő arcát, és örökre vele és mennyei atyánkkal éljünk. Imádkozom, hogy megdolgozva ezért, a hatalmas áldásért, végül elnyerjük azt. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I express appreciation to Sister Lant.
Nagyra becsülésemet fejezem ki Lant nőtestvérnek és tanácsosainak a csodálatos szolgálatukért. Húsvét vasárnap különösen nagy megtiszteltetés a világszerte élő utolsó napi szentekhez szólni, akik oly nagy szeretettel vannak Jézus Krisztus, ami úrunk és szabadítónk iránt. A mai reggelen az ő halálfeletti győzelmét ünnepeljük. E tudás betölti szívünket, és mélyről jövő nagyra becsülést érvez bennünk szabadítónk engesztelő áldozatáért, melyet önként hozott megértünk. Azzal, hogy engedelmeskedett atya akaratának, mennyei győzelmet aratott a halál felett, mely diadal az egész emberiség történelmének páratlan, mindenfelül múló eseménye. Nagyra értékelem tehát a lehetőséget, hogy most beszélhetek a szabadító követéséről. Szabadító halandó szolgálatának a keresztrefeszítés megelőző utolsó két napja mélységes jelentőséggel bír, és bizonyos értelemben túl van felfogó képességünk határain. Örökkévaló rendeltetésünket tekintve leírhatatlanul fontos eseményekre került sor csütörtökön, majd pénteken Krisztus keresztrefeszítésének napján. Az utolsó vacsora, a húsvéti vacsora, az Izrael fogságból való kiszabadulására való megemlékezés csütörtök este vette kezdetét. Az utolsó vacsorán mélységesen fontos szertartások és tanok kerültek bevezetésre. Most csupán hármat fogok megemlíteni. Elsőként a szabadító bevezette az úrvacsora szertartását. Vette a kenyeret, megtörte, imát mondott fölötte, majd pedig a következőket szólva kiosztotta a tanítványainak. Ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Így vezette be az úrvacsorát. Másodszor páratlan hangsúlyt fektetett azokra a tanokra, melyek kiemelkedő tantételként tanították a szeretetet. Így szólt erről. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek, szeretni fogjátok. Harmadszor pedig Krisztus közbenjárása, illetve rendelkezése által az apostolok a Szentlélek ígéretét kapták, hogy az további vigasztalóként szolgáljon nekik. A szabadító ezt követően végezte el az engesztelést, magára vette az emberiség bűneinek terhét, és mindazt a szörnyűséget, mellyel a sátán lesújthat. E folyamat részeként szenvedte el a fondorlatosan kitervelt tárgyalásokat, valamint azokat a szörnyű és tragikus eseményeket, melyek a keresztrefeszítéshez vezettek. Mindez pedig húsvét vasárnap Krisztus diadalmas feltámadásában teljesedett be. Krisztus ezzel teljesítette szabadítóként és megváltóként betöltött szent küldetését. Mi is fel fogunk támadni a halálból, lelkünk pedig újra egyesül a testünkkel. Személyes érdemességünk alapján és az ő kegyelme által abban a dicsőséges lehetőségben van részünk, hogy visszatérhetünk Isten jelenlétébe. E húsvéti eseményekről szólva Joseph Smith proféta a következőket mondta. Vallásunk alapvető tantételei, az apostolok és a proféták bizonysága Jézus Krisztusról. Az, hogy ő meghalt, eltemették, és harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe. És a vallásunkra vonatkozó minden más dolog ennek csupán függeléke. Bár örömmel tölt el bennünket a Gecsemáné és a Golgota eseményeinek fentséges jelentősége, mindig is a feltámadt urat helyezzük figyelmünk központjába. Frederick Farrar, egy hívő angol teológus bizonyságát tette, hogy a korai keresztény egyház legelső hívői a szabadítót, a feltámadt, az örökkévaló és a megdicsőült Krisztusként ünnepelték. Nem úgy tekintettek rá, mint aki a kereszten függ, hanem mint aki a trónusán ül. Hinckley elnök azt tanította, hogy a világnak szóló üzenetünk az, hogy ő él. Az utolsó napi szenteknél Krisztus jelképe a hitünk jelentőségteljes megnyilvánulásában mutatkozik meg, valamint abban, hogy miként élünk az ő evangéliuma szerint. Miközben azon töprengünk, hogy mit is jelent napjainkban kereszténynek lenni, gondolkozzunk el, hogy mit kíván meg tőlünk a tanítványi mi volt. Javaslom, hogy elmélkedjünk el a szabadító földi életének utolsó két napján, és megfelelő módon igyekezzünk követni a tetteit. Elsőként elmélkedjünk el a felett, hogy a szabadító bevezette az úrvacsora szertartását. Tudta, hogy mi fog vele történni. Az ő szent engesztelő küldetése, mely a földi élet előtti létben a mennyei háborúval kezdődött, aznap este és a következő napon kezdett kibontakozni. Az ellenségei által lefolytatott tárgyalások ellenére ő a legcsekélyebb jelét sem mutatta, hogy védekezni készült volna a hamis vádakkal szemben. A szabadító ehelyett bevezette tanítványainak az úrvacsora szent szertartását. Mélyen megérint, amikor erre az ünnepélyes alkalomra gondolok. Az úrvacsora gyűlés az egyház összes gyűlése közül a legszentebb és legmagasztosabb. Feltámadása után a szabadító a nefiták között is bevezette az úrvacsorát. Ha az ő tanítványai és egyházának elkötelezett tagjai akarunk lenni, meg kell emlékeznünk az úrvacsoráról, és azt tiszteletben kell tartanunk. Az úrvacsora mindannyiunk számára lehetővé teszi, hogy megtört szívvel és töredelmes lélekkel kifejezzük, hogy hajlandók vagyunk követni a szabadítót, bűnbánatot tartani, és Krisztus engesztelése által szentté válni. Az úrvacsora lehetővé teszi számunkra, hogy tanúsíthassuk Istennek, emlékezni fogunk fiára, és betartjuk a parancsolatait, miközben megújítjuk keresztelési szövetségeinket. Ez elmélyíti mind az atya, mind pedig a fiú iránt érzett szeretetünket és nagyra becsülésünket. A szabadító a szeretetet és az egységet is kihangsúlyozta. Kijelentette, hogy ha szeretjük egymást, akkor az ő tanítványaiként fognak ismerni bennünket. Eltűnődve az örökkévaló következményekkel járó engesztelésen, melynek az Úr igyekezett alávetni magát, egy ilyen parancsolat megkívánja, hogy mi is kövessük-e példát. Isten iránti szeretetünket fejezzük ki akkor is, amikor betartjuk az ő parancsolatait és szolgáljuk a gyermekeit. Bár annak teljességében nem értjük az engesztelést, de attól még életünk során törekedhetünk arra, hogy nehézségeink ellenére szeretetteljesebbek és kedvesebbek legyünk. A szabadító tanítványainak adott megbízása, miszerint szeressék egymást, valamint az, ahogy egy tantételt az utolsó vacsora alkalmával megtanította nekik, földi élete utolsó napjainak egyik legmegindítóbb és legszebb eseményei közé tartozik. Nem egyszerűen csak etikus viselkedésre tanított egy osztályt. Itt az Isten fia könyörgött az ő apostolainak, valamint minden tanítványának, akik őt követik, hogy emlékezzenek rá, és kövessék a legfontosabb tanítását. Az, hogy miként viselkedünk egymással, annak mércéje, hogy mennyire vagyunk hajlandók követni Jézus Krisztust. Miközben hallgatjuk e konferencia üzeneteit, azok megérintik szívünket, mi pedig eldöntjük, hogy elkötelezzük magunkat, hogy jobbá válunk. Hétfő reggel azonban visszatérünk a munkahelyünkre, az iskolába, a lakóhelyünkre, és a sok esetben az űrzavaros világ kellős közepébe. A világon sokan vannak olyanok, akik tartanak valakitől, vagy haragszanak másra. Bár megértjük ezeket az érzéseket, beszédünkben visszafogottnak, viselkedésünkben pedig tisztelettudónak kell lennünk. Ez különösen igaz a nézeteltérések esetén. A szabadító azt tanította, hogy még az ellenségeinket is szeretnünk kell. Az egyháztagok nagy többsége megszívleli ezt a tanácsot. Azonban vannak néhányan, akik úgy érzik, hogy személyes haragjuk vagy határozott véleményük kifejezése számukra fontosabb, mint úgy viselkedni, ahogy Jézus tette és tanította. Mindegyikünket egyenként arra buzdítom, hogy ismerje fel, az a mód, mely által ellenvéleménynek hangot ad, az lesz az igazi mércéje, hogy kik vagyunk, és vajon igazán követjük-e a szabadítót. Lehet ellenvéleményt formálni, de ellenszenvesnek lenni már nem helyén való. Az erőszak és a rombolás nem oldja meg a nézeteltéréseket. Ha még a legnehezebb körülmények között is szeretetet és tiszteletet tanúsítunk, akkor még inkább hasonlóak leszünk Krisztushoz. A szabadítónak a Szentlélekkel kapcsolatos ígérete, melyeket a 12 apostolnak tett, roppant fontos szerepet játszik abban, hogy felismerjük a Szentléleknek, az Istenség harmadik tagjának kimagasló szerepét. A Szentlélek egy lélekszemély, a vigasztaló, aki bizonyságot tesz az atyáról és a fiúról. Mindenről kinyilatkoztatja az igazságot, és megtisztítja azokat, akik bűnbánatot tartottak, és megkeresztelkedtek. Az ígéret szent lelkeként is utalnak rá. És mint ilyen, megerősíti, hogy Isten elfogadja igaz lelkű cselekedeteinket, szertartásainkat és szövetségeinket. Azok, akik az ígéret szent lelke pecsétel meg, az Atya összes áldását el fogják nyerni. Egy zajos és ellenkezéssel teli világban élünk, ahol szinte minden egyes órában láthatunk vagy hallhatunk új információkat, zenéket, vagy épp teljes badarságokat. Ha rendelkezni akarunk a Szentlélek sugalmazásával, akkor meg kell találnunk a módját, hogy lelassítsunk, elmélkedjünk, imádkozzunk, és úgy éljünk, hogy érdemesek legyünk elnyerni az ő sugalmazásait, és azok szerint cselekedni. Ha hallgatunk a figyelmeztetéseire, elkerülhetjük a súlyosabb hibákat. Egyháztagokként abban a kiváltságban van részünk, hogy egészen a tökéletes napig részesülhessünk az ő fényében és tudásában. Azok az engesztelő megpróbáltatások, melyeket a szabadító Getsemánéban és a keresztrefeszítéskor elszenvedett, hatalmas példák előttünk. Olyan szellemi, fizikai és lelki szenvedéseken ment át, mely túlszárnyalja megértésünk határait. A kertben így imádkozott Atyához: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Tanítványaiként lesznek olyan időszakaink, amikor megpróbálnak, igazságtalanul üldöznek, és méltánytalanul gúnyolnak bennünket, és olyan fizikai és lelki viharokkal nézünk szembe, melyek látszólag elviselhetetlenek számunkra, és megtapasztaljuk a keserű poharakat is, amikor épp azért imádkozunk, hogy azok elmúljanak tőlünk. Az életviharai senkit sem kerülnek el. A szabadító második eljövetelére készülünk. A szentírások világosan megmondják, hogy senki sem tudja, ez mikor fog bekövetkezni. Azt viszont megmondják, hogy az utolsó napokban a keserű poharak közt, melyekkel szembesülnünk kell, lesznek majd földindulások mindenfelé, és lesújtanak a tenger határaikon túlcsapó hullámai. A közelmúltban számos helyen történtek pusztító földrengések és szökőárak, többek között Chilében, Haitin, valamint a Csendes-óceánon. Néhány héttel ezelőtt David H. Burton püspökkel és Ted Alcalister elderrel együtt találkozhattam azokkal a szentekkel, akik elveszítették valamely családtagjukat a Samoa keleti felére tavaly szeptemberben lesújtó szökőárban. A kápolna a zsúfolásig megtelt, a gyűlés pedig nagyon megindító volt. Megerősítettük ezeket a kiváló egyháztagokat abban, hogy Jézus Krisztus engesztelése által újra együtt lehetnek majd elvesztett szeretteikkel. A cövekelnök, Sonny Purcell, épp kocsiban ült, mikor észrevette a közelgő hatalmas hullámot. Dudálni kezdett, és megállította az iskolába sétáló gyerekeket, figyelmeztetve őket, hogy szaladjanak egy magasabban fekvő és biztonságosabb helyre, amilyen gyorsan csak tudnak. A gyermekek követték az utasításait. Azután őrült tempóban vezetett, odaért 4 éves kislányához, betette a kocsiba, majd megpróbálta édesanyját is felvenni. Mielőtt elért volna hozzá, a hatalmas vízfal felkapta a kocsiját, és vagy 100 méterrel odébb sodorta, ahol beszorult egy fa ágai közé. Igyekezett kislányát az autó tetején biztonságba helyezni, majd elúszott, hogy édesanyját is megmentse, aki a házukhoz közel egy másik fa ágában kapaszkodott meg. Hatalmas erőfeszítések árán visszaúszott vele az autóhoz, ahol biztonságban lehettek. Sokan nem voltak ilyen szerencsések, nem volt idejük magasabb helyekre biztonságba jutni. Sokan életüket vesztették, különösen a fiatalok és az idősek. A szamoai családoknak elmondtuk, hogy az egyháztagok világszerte kifejezték irántuk érzett szeretetüket és aggodalmukat, imádkoztak értük, valamint bőti és emberbaráti felajánlásokat tettek mind az egyháztagok, mind pedig a fele barátaik megsegítésére. Ugyanez mondható el a Chilében, Haitin élő szentek és barátai esetében is. Mindezt azért tesszük, mert Jézus Krisztus követjük. Amikor a szamoai családokkal találkoztunk, a lelki értelemben vett, magasabban fekvő helyekre való feljutás, valamint annak jelentősége, hogy jobb életet éljünk és ragaszkodjunk a szabadító szertartásokhoz, tökéletesen világos volt. A szabadító példája és élete arra tanít bennünket, hogy kerüljük a lelki értelemben alacsonyan fekvő utakat, ahol a világ dolgai könnyen úrrá lehetnek rajtunk. Amikor a gyűlés után kezet ráztam az egyháztagokkal, az egyik nőtestvér elmondta, hogy családja még nem volt a templomban, és hogy elveszítették az egyik kislányukat. Könnyes szemmel elmondta, hogy ez a céljuk, felkészítsék magukat a templom szent szertartásaira, hogy ezáltal majd örökké együtt lehessenek. Miközben ennek a nőtestvérnek a szavain és a világ jelenlegi helyzetén elmélkedtem, sürgetőnek éreztem, hogy azt tanácsoljam mindannyiunknak, keressük a templom által biztosított, magasabban fekvő helyet és menedéket, mely örökkévaló védelmet nyújtanak. 1836. április 3-án, húsvét vasárnap, egy héttel a Kirtland templom felszentelése után, a 12-ek osztották ki az úrvacsorát az egyháztagoknak. A gyűlés után, melyet egy ünnepélyes és csendes ima követett, a szabadító dicsőségben megjelent Joseph prófétának és Oliver Cowderynek, majd Mózesen, Illésen és Éliáson keresztül további papsági kulcsokat állított vissza, köztük azt a pecsételő hatalmat, mely a családokat az egész örökkévalóságra egyesíti. Ma, ezen a húsvét reggelen örvendezünk mindabban, amit a szabadító értünk tett. Ő tette lehetővé, hogy mindannyian elnyerhessük a szabadulást és felmagasztosulást. A szamoai gyermekekhez hasonlóan azonban nekünk is olyan gyorsan kell futnunk, ahogy csak tudunk, hogy feljuthassunk arra a biztonságos és békés helyre, melyet ő kínál számunkra. Ennek egyik módja, hogy megszívleljük élő prófétánk, Thomas S. Monson elnök tanításait. Ő kiváló példája egy olyan embernek, aki a szabadítót követi. Ezen a dicsőséges húsvét reggelen Eliza R. Snow a visszaállítás egyik hithű szolgájának becses szavait idézem. A szabadítás nagy terve, mi csodás, mi teljes, az igazság s a kegyelem szeretetben lett egy. Apostoli tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója és megváltója él. Ő megnyitotta az igaz boldogsághoz vezető utat. Erről teszem tanúságomat, Jézus Krisztus nevében. Amen.
We express our appreciation.
Köszönetünket fejezzük ki a Mormon Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhatunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk ezen a konferenciai ülésen. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Az ő beszédét követően az ülést a kórus éneke zárja, melynek címe Feltámadott. A záróimát Wolfgang H. Paul Elder mondja majd a 70-ektől. A konferencia záróülése helyi idő szerint ma délután 2 órakor veszi kezdetét. Monson elnök.
This has been a remarkable session.
Ez tényleg egy csodálatos konferenciai ülés. Minden eddigi résztvevő nevében, az egyház elnökeként, egyszerűen csak azt szeretném nektek mondani ebben a pillanatban. Csak két szót igazán, mely talán a legfontosabb két szó az angol nyelvben, a lentnő testvérnek és tanácsosainak, a kórusnak, a beszélőknek. Ez a két szó pedig az, hogy köszönöm nektek. Sok évvel ezelőtt egy londoni utamon ellátogattam a híres Tate galériába. Termeiben olyan neves művészek munkái voltak kiállítva, mint például Gainsborough, Rembrandt vagy Constable. Csodáltam képeik szépségét, felismerve bennük a tehetséget, mire szükség volt e mesterművek megalkotásához. A harmadik emelet egyik csendes sarkában azonban megpillantottam egy festményt, mely nem csak a figyelmemet ragadta meg, de a szívemet is rabul ejtette. A művész Frank Bramley egy szerény házikót festett meg, mely a hullámzó tengerre nézett. Két asszony, a halász édesanyja és felesége egész éjjel figyelték a vizet, és várták a visszatértét. Ám az éjszaka elmúlt, és ők kezdik felfogni, hogy a férfi a tengerbe veszett, és többé már nem tér vissza. Az ifjú feleség anyósa mellett térdel, és arcát az asszony ölébe temetve keservesen zokhog. Az ablakpárkányon csonkig ég egy gyertya, árulkodik a hasztalan virasztalásról. Átéreztem a fiatal asszony bánatát, átjárt a fájdalma. A művész kísértetiesen életszerű és beszédes címet adott a művének, ez állt rajta. Reményvesztett hajnal. Ó, mennyire vágyhatott ez a fiatal asszony a vigaszra, és arra, hogy beteljesedjen Robert Louis Stevenson requiemje. Megérkezett a tengerész, és a vadász hazatalált. Semmi sem biztosabb annál, mint hogy a halandóságnak egyszer vége szakad. A halál mindenkit utolér. Ez a mi egyetemes örökségünk. Követelheti áldozatait csecsemő vagy gyermekkorokban. Meglátogathatja őket életük csúcsán, de megjelenését késletetheti egészen addig, míg az öregség be nem havazza az ember fejét. Bekövetkezhet baleset, vagy betegség miatt, vagy pedig természetes okokból. De el kell, hogy jöjjön. Mindenképp egy kapcsolat fájdalmas elvesztéséhez vezet, és különösen, ha az ifjaknál kopogtat, összetört, beteljesületlen álmokat, meg nem valósult célokat, és szertefoszlott reményeket hagy maga után. Mely halandó lény az, aki szembesülve egy szerette elvesztésével, vagy amikor önmagát látja a végtelenség küszöbén állva, nem tűnődik el azon, hogy vajon mi vár ránk a fátyol mögött, mely elválasztja a láthatót a láthatatlantól. Évszázadokkal ezelőtt a barátai mellett ülve Jób, aki oly sokáig bővelkedett az anyagi javakban, majd megtapasztalva mindazt a rosszat, ami emberrel csak megeshet, feltette ezt az időtlen, örökérvényű kérdést. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Jobb olyasmiről beszélt, melyen minden más élő ember eltűnődött már. Ezen a dicső húsvét reggelen szeretném megvizsgálni Jobb kérdését. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? És megadni a választ, melyet nem csupán alapos gondolkodás eredményeként, hanem Isten kinyilatkoztatott szava alapján tudhatjuk. A lényeggel kezdem. Ha a világban, melyben élünk, van alkotás, akkor kell, hogy legyen egy alkotó is. Kitekinthetne a világegyetem számtalan csodájára anélkül, hogy el ne hinné, hogy az egész emberiség számára is létezik egy terv. Ki kételkedhet abban, hogy van egy tervező, egy alkotó. Első Mózes könyvéből megtudjuk, hogy a nagy alkotó teremtette a mennyet és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vízek felett. Legyen világosság, mondta a nagy alkotó, és lőn világosság, teremtett egy égboltot is, elválasztotta a földet a vizektől, és ezt mondta: hajtson a föld gyenge füvet, gyümölcsfát, mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. Két világító testet is alkotott, a napot és a holdat. Azután megalkotta a csillagokat, élő lényeket hívott elő a vizekbe, és madarakat, hogy a föld felett repkedjenek. És így lett. Megalkotta a barmokat, a vadakat és a csúszómászókat. Az alkotás majdnem teljes volt. Mindenek végén pedig megteremtette az embert a saját képmására, férfivá és nővé, hogy uralkodjanak minden más élő dolog felett. Egyedül az ember kapott intelligenciát, észt, értelmet és lelket. E tulajdonságok birtokában egyedül az embernek van meg a hitre és a reményre, sugalmazásra és a törekvésre való képessége. Ki tagadhatná, hogy az ember a nagy alkotó legnemesebb műve, minden élő feletti uralmával, eszével és akaratával, értelmével és lelkével, intelligenciájával és isteniségével egyszer elér a véghez, mikor lelke elhagyja földi templomát. Hogy felfogjuk a halál értelmét, látnunk kell az élet célját. A hit halovány fényének át kell adni a helyét a kinyilatkoztatás déli napsütésének, mely által tudhatjuk, hogy már éltünk a halandóságba való megszületésünk előtt is. A halandóság előtti létünkben kétségkívül Isten azon fiai és lányai között voltunk, akik újjongtak örömükben, hogy eljöhetnek egy kihívás jelentő, ám szükségszerű halandó életbe. Tudtuk, hogy az a célunk, hogy fizikai testet nyerjünk, legyőzzük a nehézségeket, és bizonyítsuk, hogy be fogjuk tartani Isten parancsolatait. Atyánk jól tudta, hogy a halandóság természetéből adódóan megkísértetünk, bűnöket követünk majd el, és tökéletlenek leszünk. Így, hogy minden esélyünk meglegyen a sikerre, gondoskodott számunkra egy szabadítóról, aki majd szenved, és meghal értünk, és aki nem csak a bűneinkért hoz engesztelő áldozatot, de ennek az engesztelésnek a részeként legyőzi a fizikai halált is, melynek Ádám bukása miatt leszünk kitéve. Így hát, több mint 2000 évvel ezelőtt Krisztus, a szabadítónk, megszületett a halandóságba, egy betlehemi istállóban. Eljött a rég megígért messiás. Nagyon kevés írás maradt fel Jézus kisfiú korából. Szeretem a Lukács evangéliumában található szentírás verset. Jézus pedig gyarapodék bölcsességében és testének állapotjában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességében. A Cselekedetek könyvében pedig van egy rövid kifejezés a szabadítóval kapcsolatban, mely igen jelentőségteljes. Széllyel járt jót tévén. János megkeresztelte őt a Jordán vizében. Elhívta a 12 apostolt, megáldotta a betegeket, és a bénák lábra álltak, a vakok szeme megnyílt, a süketek pedig újra hallottak. Még a halottakat is feltámasztotta, tanított, bizonyságot tett, és tökéletes követendő példát mutatott nekünk. A világ szabadítójának halandó küldetése ezután lassan a végéhez közeledett. Az utolsó vacsorára az apostolaival egy felső szobában került sor. A Getsemáné és a Kálvária keresztje még hátra volt. Nincs olyan halandó, aki tökéletesen fel tudná fogni annak a jelentőségét, amit Krisztus tett értünk a Getsemánéban. Később ő maga írta le élményét. Idézem. A szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb, és reszkedtem a fájdalomtól, és minden pórusomból véreztem, és testben, és lélekben is szenvedtem. A Getsemáné kínjai után, erejétől megfosztva, durva, kegyetlen kezek, Annás, Kajafás, Pilátus és Heródes elé vonszolták. Vádolták és szidalmazták. Fájdalomtól meggyötört testét tovább gyengítették a dühött emberek ütlegelései. Vér patakzott arcán, mikor fejére erőltették a szúrós tövisekből készült koronát, mely belefúródott a homlokába. Ezután újra Pilátus elé vitték, aki ezúttal engedett a feldühödött csőcselék kiáltozásainak. Feszítsd meg őt! Korbáccsal ütlegelték, melynek bőrfonalai közé éles fém és csondarabokat fűztek. A kegyetlen ostorcsapásokból felkelve, botladozva cipelte saját keresztjét, míg végül már nem tudott tovább menni. Így valaki átvette tőle a terhét. Végül, miközben a tehetetlen követői csak szemlélhették az eseményeket, egy Kálváriának nevezett dombon a kereszthez szögezték sebzett testét. Könyörtelenül gúnyt űztek belőle, átkozták és kinevették. És ő mégis így kiáltott fel. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Halálához közeledve a kín hosszú órái is megszűntek. Kicserepesedett ajkait e szavak hagyták el. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala. Amint a nyugalmat és enyhülést hozó könyörületes halál megszabadította a halandóság fájdalmaitól, visszatért atya jelenlétébe. A mester visszafordulhatott volna az utolsó pillanatban, de nem tette. Mindenek alá ereszkedett, hogy mindenkit megmentsen. Élettelen testét sietve, de óvatosan egy kölcsönvet sírkamrába helyezték. A kereszténységben nincs nagyon nagyobb jelentőséget sugárzó szavak annál, melyeket az angyal mondott az okogó Mária Magdalénának és a másik Máriának, amikor a hét első napján kimentek a sírhoz, hogy gondoskodjanak uruk testéről. Így szólt az angyal. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Szabadítónk újra élt. Az emberiség történelmének legdicsőbb, legvigasztalóbb és legbiztatóbb eseménye volt ez. Győzelem a halál felett. A Getsemáné fájdalmai és kínjai megszűntek. Biztosítva lett az emberiség szabadulása, és Ádám bukása helyre lett hozva. Az üres sír Azon az első húsvét reggelen megválaszolta Jobb kérdését. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Mindazoknak, akik hallják hangomat, kijelentem. Ha meghal is az ember, újra élni fog. Tudjuk, mert rendelkezünk a kinyilatkoztatott igazság világosságával. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Olvastam a szavaikat, és hiszek mindazok bizonyságának, akik megtapasztalták Krisztus keresztrefeszítésének fájdalmát és feltámadásának örömét. Olvastam a szavaikat, és hiszek mindazok bizonyságának, akik az új világból, akiket ugyanez a feltámadott Úr meglátogatott. Hiszek annak az egy embernek is a bizonyságában, aki ebben az adományozási korszakban beszélt az atyával és a fiúval egy ligetben, melyet most már szentnek neveznek, és az életét adta, és a vérével pecsételte meg a bizonyságát. Ezt hirdette, és most, a sok tanúbizonyság után, amely ő róla adatott, ez a legutolsó tanúbizonyság, amelyet mi adunk róla, hogy ő él, mert láttuk őt, méghozzá Isten jobb kezénél, és hallottuk a hangot, mely bizonyságot tett arról, hogy ő az Atya egyszülöttje. A halál sötétségét mindig elűzhetjük a kinyilatkoztatott igazság fényével. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondta a Mester. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Az elmúlt évek során megszámlálhatatlanul sok bizonyságot hallottam és olvastam olyanoktól, akik bizonyságokat tették a feltámadás valóságáról, és akik szükség legnagyobb órájában elnyerték azt a békét és vigaszt, melyet a szabadító ígért. Most egy ilyen beszámolóról szeretnék megosztani veletek pár részt. Két héttel ezelőtt kaptam egy megható levelet egy 7 gyermekes édesapától, aki a családjáról írt nekem, külön megemlítve Jason fiát, aki 11 évesen megbetegedett. A rákövetkező néhány évben többször is kiújult a fiú betegsége. Az édesapa mesélt arról is, hogy egészségi állapota ellenére Jasonnek milyen pozitív a hozzáállása, és derűs a természete. Jason 12 évesen nyert el az Aaroni papságot, és mindig hajlandó volt tökéletesen felmagasztalni a feladatait, akár jól érezte magát, akár nem. 14 évesen nyert el a SAS cserkész elismerést. Tavaly nyáron, nem sokkal 15. születésnapja után, Jason ismét kórházba került. Az egyik látogatáson apja csukott szemmel találta ágyán a fiút. Mivel nem tudta, hogy Jason ébren van-e vagy alszik, halkan beszélni kezdett hozzá. Jason, mondta, tudom, hogy sok mindenen kellett keresztül menned rövid életed alatt, és hogy eléggé súlyos a mostani állapotod. Bár óriási harc előtt állsz, szeretném, ha soha nem veszítenéd el a hitedet Jézus Krisztusban. Azt mondta, hogy nagyon meglepődött, amikor a fiú azonnal kinyitotta a szemét, és azt mondta, soha. Minden tisztán érthető elszánt hangon. Jason ezután lehúnyta a szemét, és nem szólt többé. Édesapja ezt írta, soha nem hallottam még ennél erőteljesebb és tisztább bizonyságot Jézus Krisztusról, mint amilyen Jasonnek ez az egyszerű kijelentése volt. Ez a soha kijelentése aznap beívódott a lelkembe, és szívemet öröm töltötte el, mert mennyei atyám megáldott azzal, hogy egy ilyen rendkívüli és nemes fiú édesapja lehetek. Ez volt az utolsó alkalom, hogy hallottam őt bizonyságot tenni Krisztusról. Bár a családja azt hitte, hogy ez ismét csak egy rutinkezelés lesz a kórházban, Jason 2 hét múlva elhunyt. Ebben az időben az egyik bátyja és nővére épp misszióban voltak. Egy másik bátyja, Kyle, éppen akkor kapta meg missziós elhívását. Sőt, az elhívás a vártnál korábban érkezett meg, és augusztus 5-én, csupán egy héttel Jason halála előtt. Összegyűltek a kórházi szobájában, hogy az egész család ott lehessen, amikor Kyle kinyitja a missziós elhívását. A levélben az édesapa küldött nekem egy képet is, amin Jason a kórházi ágyában feküdt, Kyle pedig az ágya mellett állt, kezében tartva a missziós elhívását. A kép hátulján a következő felirat állt. Együtt hívták el őket a missziójukra, a fátyol mindkét oldalára. Jason bátyja és nővére, akik már a missziójukon voltak, gyönyörű vigasztaló leveleket küldtek haza, melyeket felolvastak Jason temetésén. A nővére az argentinai Buenos Aires nyugati misszióban szolgált, és ezt írta: tudom, hogy Jézus Krisztus él, és mert ő él, mindannyian, drága Jasonünket is beleértve, újra élni fogunk. Vigaszt meríthetünk abból a biztos tudásunkból, hogy örökké való családként egymáshoz pecsételtek minket. Ha mindent megteszünk, hogy engedelmesek legyünk, és jobbá váljunk ebben az életben, akkor újra látni fogjuk őt. Majd így folytatta, idézem: van egy szentírás, melyet régóta szeretek. Ez most új értelmet és jelentőséget nyert számomra. Ez a Jelenések 21. fejezetének 4. verse. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. S a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Drága fivéreim és nőtestvéreim, legmélyebb fájdalmunk óráján mélységes békét meríthetünk az angyal szavaiból, aki azon az első húsvét reggelén azt hirdette: nincsen itt, mert feltámadott. Feltámadott, feltámadott, nagy örömmel énekeld. Krisztus felkelt a sírjából, a világ örvendezzen. Legyőzte ő a halált, ünnepeld díjat halált. Az ő egyik különleges tanújaként itt a földön. Ezen a dicsőséges húsvéti vasárnapon kijelentem, hogy ez igaz. Az ő szent nevében, igen, szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved and kind Heavenly Father,
at the conclusion, szerető mennyei atyánk, egy csodálatos általános konferenciai ülés zárásaként szeretnénk kifejezni szeretetünket és nagyobb becsülésünket irántad, és minden útmutatásért és tanácsért, amelyet kaptunk, és azokért a tanúbizonyságokért, amelyeket tettek nekünk, de mindenekelőtt a Szentlélekért, amit érezhettünk ma. Nagyon hálásak vagyunk szeretett fiadért, és az ő engesztelő áldozatáért, és hogy ő feltámadt, hogy mi élhessünk. Hálásak vagyunk Jézus Krisztus evangéliumáért, és a boldogság nagyszerű tervéért, amelyet kinyilatkoztattál nekünk ezekben az utolsó napokban Joseph Smith prófétán keresztül. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az élő prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt, és kérünk téged, hogy áld meg őt és az ő családját, az ő tanácsosait, és mindazokat, akik támogatják őt, és azokat, akiket mi támogatunk prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Kérünk, hogy áld meg bennünket most, hogy elmegyünk, hogy igyekezzünk megtenni a te akaratodat, és hogy kövessük a te fiat példáját, és hogy mindig emlékezzünk ő rá. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Thank you.